Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, következő parlamenti frakció vezetője az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A nyitó ülés után milyen parlamenti kampányidőszakra számít? Olyanra, milyen volt eddig is, mert ez nagyjából olyan volt.
Igen, nem változtatotta az én várakozásaimon a tegnapi ülésszak, tehát nyilván a miniszterelnök felszólása a magyar alkotmányos hagyomány része, mondta József óta minden parlamenti ülésszak kezdetkor a miniszterelnök szólal fel, és erre a ellenzék pedig reagál. Ez abban a stílusban történik, ahogy azt már megszokhattuk, amit én egyébként elképesztően durvának és szélsőségesnek tartok, amit az ellenzék e tekintetben művel, de ez nem változtat azon, hogy ez már megszokott.
De értelme van parlamentben küzdeni? Televízióban viszonylag kevesen nézik, azért ezt bevallhatjuk, az újságok persze megírják, utána végigfut, de ez már nem az a régi küzdőtér, mint amilyen volt.
Tehát valamelyest a parlament jelentősége a nyilvánosság egész a szempontjából csökkenhetett, de szerintem azért egy miniszterelnöki megszólásnak és az arra adott ellenzéki reakcióknak még ma is komoly jelentősége van.
Ki győzött? A miniszterelnök?
Tőlem azt megkérdezni, hogy objektíven ezt ítéljen meg. Én szerintem a miniszterelnök egy az ország helyzetét pontosan ábrázoló képet adott, illetve beszélt a bevándorlás kérdéséről, és erre az ellenzék egészen elképesztően durva stílusban reagált. 24 órán belül a MSZP miniszterelnök jelöltjének Ceausescuhoz, a Jobbik miniszterelnök jelöltjének pedig Rákosihoz sikerült hasonlítani a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnököt. Ez szerintem egy szélsőséges politikai magatartás.
Hasznos? Neki?
Nem, szerintem
hasznos. Vagy a kormánynak hasznos?
Nem vagyok politikai elemző, de amennyire visszaemlékszem, egész kisgyermekkoromtól követtem a politikát, és amennyire 1990 utáni kormányváltásokra visszaemlékszem, nem szélről nyertek választásokat azok a pártok, akik nyerni tudtak, vagy szélről senki nem váltott le kormányt, és az egészen úgy széli az emberi méltóságot lábbal tipró, és nyilván hazug és valótlan állításokat tartalmazó szóáradat, ami mostanra az ellenzéki frakcióvezetőket és miniszterelnök jelölteket jellemzi. Ez szerintem amúgy nem is hasznos az ellenzéknek. Ez egy szűk néhány 10 vagy 100 000-es tábor radikalizálására alkalmas, de ezzel középről szerintem választókat megnyerni nem lehet.
Novemberben egy tisztújító kongresszus lesz. Ott milyen változásokra számít?
Hát egy alelnöki hely megürült azzal, hogy Pécsné Gál Ildikó a Európai Számvevőszéknél vállalt számvevőszéki munkát, tehát számvevői munkát, és ez az én alelnöki helyemnél is felmerül, úgyhogy egy vagy két alelnöki helyről kell döntenie a kongresszusnak.
Látják már, hogy kik pályáznak oda? Vagy kiket jelölnek oda? Egyetlen pályázni kell, jelölni kell, vagy ez egy organikus fejlődés?
Jelölés van, de azért általában azokat szokták jelölni, akikben erre van ambíció, vagy akiket adott esetben az elnökség ajánl. Úgyhogy nyilván az elnökség még fog erről tárgyalni októberben.
De mi a logikája az elnökségbe való bekerülésnek? Kampánylogika van például benne, hogy mondjuk kormánytag menjen be, vagy ne menjen be?
Hát ezt a miniszterelnök világossá tette, hogy még 2010-ben, hogy aki a kormány tagja, hozzáteszem a közkeletű tévedés cáfolatára, hogy a kormány tagja a miniszterelnök és a miniszterek, tehát az államtitkárok nem, de hogy aki a kormány tagja, az nem lehet tagja ideig a Fidesz elnökségének is. Kisebb-nagyobb átmeneti időszakok lehetnek, ha már valakit megválasztottak és közben válik hozzá, de akkor újból az illető már nem jelöltette magát.
Államtitkárok között kell akkor böngésznünk minimum.
Nem, csak ott az nem kizárók.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.
Mint Fidesz alelnök? Nincs ilyen jellegű döntés. És...
De logika volna benne? Nem akarok olyasmit önre beszélni, amire nem gondolnak.
Én úgy gondolom, most teljesen nincs semmilyen testületi vélemény, úgyhogy személyes véleményt tudok csak mondani, hogy miközben az államtitkárasszony egyébként kiválóan látja el a sportért felelős államtitkári teendőket, és nem lepődnék meg, hogyha a következő Fidesz frakciónak is tagja lenne, de én a saját személyes véleményem az, hogy még nála is alkalmasabb alelnökjelöltet látok a hölgyek között.
Novák Katalint?
Hát, ha az én személyes vélemény érdekes, akkor igen.
A személyes vélemény érdekes, hát önül itt. Úgy látja, milyek lesznek a kampány fő témái. Tudom, hogy ezt már többször kérdeztük, de minden politikai vezetőtől megkérdezzük, és azt is, hogy az ellenzék, vagy az ellenfele kampány témáira óhajt-e bármilyen módon reagálni. Csak hogy a hozzáállást fel tudjuk mérni.
Szerintem a kampány fő témája, azt tudom, hogy a mi érdekünk az valóban az, amiről már tettem említést, hogy arról beszéljünk, hogy egyrészt milyen, mit szeretnénk elérni a következő 4 évben, másrészt pedig ez az ország honnan, hová jutott, és ez nyilván minden esetben egy hitelességi, szavahihetőségi kérdés. Ma a baloldalnak éppen itt van a legnagyobb baja és adóssága. És egyébként pedig az értelmes ellenzéki felvetésekre érdemes reagálni. A egészen útszéli megszólásokkal nehéz mit kezdeni. Tehát a durvaságra, ha nem is durva, de kemény válaszokat kell adni.
Belemennek olyan szakmai vitákban is, hogy mi van az oktatással, mi van az egészségügyel, vagy mi van az úgynevezett korrupcióval, aminek a fogalma sem egészen pontosan meghatározható?
Hát a politikában szerintem minden olyan kérdés, amit a politika valamelyik szereplője napirendre vesz, amilyen ügyben megszólal, azonnantól kezdve jelen van, és arra valamilyen formában reagálni kell.
Az oktatás például jelen van? Hát voltak jó néhány hónappal ezelőtt nagy oktatási típusú megmozdulások. Nem is feltétlenül politikai párthoz köthetőek, de ma már nincsenek. Ez forró téma, amiben érdemes belemenni a Fidesz szerint, vagy nem érdemes belemenni?
Én szerintem az oktatásról nyugodtan beszélhetünk, tehát hogy azt kell-e a kampány előterébe állítani, ilyen döntésről nem tudok, de szerintem, hogyha mi elmondjuk azt a célunkat, amit 2010-ben kitűztünk, és ami azóta ebből megvalósult, hogy az az oktatási rendszer, ami Magyarországon kialakult, és 2010-ig működött, az óriási, hatalmas különbségeket rejtett magában, hiszen gyakorlatilag az oktatás finanszírozásának több mint fele az önkormányzatoktól származott. Ebből adódóan pedig a gazdag önkormányzatnál jobb fizetésekkel, jobb színvonalon tudott iskola működni, a szegényeknél pedig nem. Tehát ez a szegénység újra termeléséhez vezetett. Ilyen értelemben az, hogy egy központi finanszírozást hozott be a kormányzat, ez szerintem egy komoly eredmény. Kétség kívül, amikor a Kreuzberg intézménytelen fenntartó központ felállt, akkor ott voltak olyan működési nehézségek, sőt a túlzott központosításból adódó nehézségek is, amelyeket utána finom hangolni kellett, de ez a finom hangolás a járási szinten való szabályozással és az igazgatói jogkörök részbeni visszaerősítésével szerintem megtörtént. Ma, ha megnézzük, hogy milyen étkeztetés biztosít az állam a gyermekeknek az iskolában, megnézzük, hogy mennyien kapnak ingyenesen tankönyvet, és megnézzük azt, hogy mondjuk a pedagógus bérek mennyit nőtt az elmúlt 7 évben, akkor szerintem jó szívvel vállalható az, amit a kormány ezen a területen tett.
De azt akarja mondani a kormány, hogy jobb is lett ez az oktatási színvonal, vagy csak azt meri mondani, hogy egyenletesebb lett, tehát nincsenek nagy leszakadók benne?
Én azt remélem, hogy jobb is lett. Ugye, ha megnézzük a legutóbbi felmérések eredményét, amiket negatívumként tárgyalt a magyar nyilvánosság, azért akkor azt látjuk, hogy Magyarországon komoly integrációs problémák vannak. Tehát, hogyha a legleszakadottabb, jelentős részben cigányok lakta térségeknek az adatait leveszem, akkor a magyar oktatás színvonalának adatai nem rosszak. Tehát ez azt mutatja, hogy ilyen értelemben a legleszakadottabb térségekben még a központosítás ellenére is komoly különbségek maradtak, de ott, ahol azon térségek, amelyek ugyan nem gazdagok, de mégse tartoznak ebbe a körbe, ott szerintem az oktatás színvonal emelkedik.
Egészségügyben, amiről mindenkinek van élménye, tehát semmilyen oldali propaganda nem nagyon tudja az embereket befolyásolni, ha egyszer jártak kórházban. Itt mit lehet mondani?
Hát, ha az embereknek van személyes benyomása, akkor igazából ők ebben nyomás alapján tudnak is dönteni. Szerintem ezek a benyomások ma nagyon eltérőek, ami abból adódik, hogy paradox módon itt Budapesten kevésbé jó helyzet, még a Szent János Kórház, ami az én leendő választókerületemben a 12. második kerülethez tartozók jelentős része számára az ellátást biztosítja, gyalázatos állapotban van, szégyen teljes, hogy a 21. században kórház így néz ki. Vidéken viszont az a majdnem 500 milliárd forint, amit a kormány döntően nagyobb részt uniós pénzekből, sőt döntően uniós pénzekből kórházfejlesztésre költött, az nagyon sok helyen látszik. Budapesten ugye a 4-es metró elvitte a fejlesztési pénzeket, elég jelentős a szocialista szabaddemokrata korrupció mellett, mint azt egyébként most már az Európai Uniós bizottsági jelentés mutatja, de ebből adódóan itt sokkal kevesebb fejlesztési forrás maradt. Most az egészséges Budapest terv, amit mielőtt be kell indítani, orvosolja ezeket a problémákat a következő 4-5 éves távlatban.
De az egészséges, illetve a János Kórház, meg az egészséges Budapestért terv, meg a Szupár Kórház ötlete, az, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt merült föl először. Ön, mint a leendő választókerületében induló politikus, meri majd azt mondani, hogy jövőre kész lesz?
Hát aki a Szent János Kórházra azt mondja, hogy jövőre kész lesz, az nem mond igazat.
Az már tavalyra meg kellett volna csinálni. Valószínűleg a választókerületben lakók ezt fogják mondani.
Bízom benne, hogy velem szemben, aki most került oda, türelmesebbek, nem mint hogyha az én elődeim nem tettek volna meg mindent azért, hogy ez megváltozzon. A helyzet az az, hogy Budapesten az a probléma is fennállt, ami vidéki kórházaknál egyébként nem állt fenn, hogy itt a kapacitásra is tekintettel kellene. Egy megyei kórháznál nagyon egyszerű, hogy a megyéből mondjuk a sürgősségi ellátást az melyik kórház nyújtja. Budapesten ez sem ilyen egyszerű. Ráadásul, amikor Budapestről beszélünk, akkor nem 1,7 millió ember egészségügyi ellátásáról beszélünk, hanem majdnem 4 millió emberéről. Erre is tekintettel kell lenni akkor, amikor kórház helyét kijelöljük. Például elsőre úgy tűnik, hogy az új szuperkórház helyének az nem racionális döntés, de ha valaki megnézi, hogy az agglomerációból honnan mennyien járnak be és igényelnek egészségügyi ellátást, beleértve egyébként arányokban a sürgősségi ellátást is, akkor a dobogó az nem irracionális döntés.
De ha arra majd lehet valamit tud valamilyen választ adni, hogy egy kormánya kétharmados kormányzásának 8. évében miért nem tudta ezt a problémát megoldani? Hát felhatalmazáson meg volt rá, bármit megtehet.
Azért, mert azok a pénzek, amelyek fejlesztésre mentek, azok Budapesten gyakorlatilag az teljes előző uniós támogatás ciklusban a 4-es metró beruházásra mentek el. Én azt is értem, hogyha valaki azt mondja, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának része az is egy kórházépület, hogy néz ki. Szerintem az érzetnek fontos része, az ellátás színvonalának nem feltétlenül, ebben valóban Budapesten súlyos adósságok vannak, és azt tudjuk mondani, hogy a következő kormányzati ciklusnak, miután az egészséges Budapesten most már évről évre költségvetési forrásokkal együtt lebontva ismert, megvan, megismerhető mindenki számára, Budapest egészségügyi ellátásának a adottságai is, infrastruktúrás adottságai is fel tudnak zárkózni a következő ciklusban a vidékhez, vagy a vidék azon részéhez, ahol ez már korábban megtörtént.
A korrupciós tematikában mivel mennek csatába? Ahol azt mondják, hogy fideszes, meg fidesz közeli vállalkozók viszik el a pénzt.
Hát, én minden ilyen egyesületben azt tudom csak mondani, hogy ezek a kollektív vádak, ezek először is minden kormány alatt megjelentek. Ha most megnézzük, hogy most már 6 év vagy 7 év eltelt a szocialista kormányzás vége óta, és még mindig nem ártalunk az Európai Bizottság ellenőrzési mechanizmusai által, a legeslegnagyobb korrupciós ügyek az előző ciklusra datálódnak, lásd 4-es metró, akkor ezt az általános válaszolást mindkét oldal elmondhatja. Szerintem ügyeket kell nézni. Tehát ha valakinek konkrét felvetése van, konkrét ügyben, nem azzal kapcsolatosan, hogy egy közbeszerzést kinyert, hanem hogy reális áron nyerte, hogy megfelelő minőségben, megfelelő időben teljesítette, akkor ezeket minden egyes esetben érdemes megvizsgálni, és nincs is, ebben sincs kollektív felelősség, hanem mindenkinek, a döntéshozóknak, az adott döntés meghozóinak van felelőssége, hogyha valami nem felel meg.
De kinek kell megvizsgálni? A politikusoknak kell megvizsgálni, a közbeszerzési hatóságnak, a ügyészségnek, vagy kinek a dolga ezzel egyáltalán foglalkozni?
Attól függ, hogy milyen vád merül fel, hogyha az a vád, hogy egy rossz döntés született, nem bűncselekményről van szó, nem arról, hogy egy közbeszerzés szabálytalanul nyújtottak le, hanem mondjuk rossz célra költött pénzt a magyar állam, akkor természetesen a politikusoknak van politikai felelőssége. Ha bűncselekményt követtek el, akkor az ügyészségem az, hogyha a közbeszerzési eljárást jogszabálysértő módon folytatták le, akkor a közbeszerzési döntőbizottság.
Mi lesz a választás tétje? Itt nagyon sarkos mondatokat szoktak megfogalmazni ellenzéki részről is. Európa vagy nem Európa például? Fidesz szerint mi?
Kérdés, hogy jó-e, hogyha egy főüzenet alapvetően egy valótlan állítás, hiszen mi voltunk azok, akik az Európai Uniós tárgyalásokat, mármint az első Fidesz kormány 1998 és 2002 között gyakorlatilag az Európai Uniós csatlakozás valamennyi fejezetét végig tárgyalta, és majdnem a lezárásig folytatta, és mi ma is elkötelezettek vagyunk egy erős európai iránt. Szerintem a legfontosabb az a két kérdés, hogy az a nyugodt vagy legalábbis az építkezés, az építkezés, amit az elmúlt 7 évben vannak minden eredményével együtt a magyar társadalom megtapasztalt, folytatódhat-e vagy sem, és a másik az pedig valóban a jelenlegi helyzetben bevándorlással kapcsolatos, hogy az ország a saját védelmét fizikai értelemben, mint határvédelem, és elméleti értelemben is, tehát mint a bevándorlástól való megmenekülés képes lesz a szavatolni.
A nyugodt építkezés folytatása azt feltételezi, hogy ezt mindenki más le akarja rombolni. Lát ilyen vágyat, hogy a világos eredményeket valaki le akarja rombolni?
Hát én azt látom, hogy egy jelenleginél bölcsebb és intellektuálisan magasabb színvonalú baloldal az 2002-ben azt ígérte, hogy mindent, ami jó folytat, csak majd még jobban csinál, ezek után mindent lerombolt és csődbe vitte az országot. Most pedig a teljes tagadásra épít a baloldalt, hogy ebből mi lenne abban a nem várt és szerintem az ország számára valóban tragikus helyzetben, hogyha ők kormányra kerülnek, azt elképzelni sem tudom. Túl azon, hogy nagyon vérmesen baloldali elkötelezettségűnek, vagy inkább a jelenlegi pártok párthívjének kell lenni ahhoz, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez a baloldal ebben az állapotában, ahol egymást jobban utálják, mint bennünket, képes a hatékony kormányzati munkára.
És önöktől jobbra álló, jobbik? Vagy nem is tudom, hova állnak?
Hát nem, ez föl sem merül. Hát pont azért, mert azt sem tudjuk, hogy a jobbik hol áll, azért ott alapvető hitelességi kérdések vannak. Tehát természetesen...
Második legerősebb pártja az országnak.
Igen, bár hogyha viszont a baloldali erőket együttesen nézzük, akkor a baloldalnak több szavazója van, mint a jobbiknak.
Szokta ön együttesen nézni a baloldali erőket? Ezek után, a viták után, amiket egyébként folytatnak egymással?
Annyiban szerintem igen, hogy legalább a demokratikus koalíciós az MSZP a végén az egyéni választókerületi közös jelöltekben kénytelen lesz megegyezni. De mindegy, ez nem változott azon, hogy kétségkívül a közindítások többsége szerint a pártversenyben a jobbik a második legerősebb párt, de azt kell mondjam, hogy ezt nem valamilyen átütő eredménnyel érték el, hanem azzal, hogy a baloldali szavazatok sok részre osztódnak. Én nem hiszem, hogy az a politika, ami minden alapvető sarokkövét, elvét, alapító nyilatkozatban megfogalmazott vállalását, ami például az uniós tagságot károsnak nevezi, feladja ilyen gyorsasággal, ilyen nyilvánvalóan a hatalom megszerzése érdekében, az hiteles és népszerű lehet.
Számol olyan forgatókönyvvel, hogy a végén a Fidesszel szemben szinte bárki bárkivel összefoghat? Bal és jobb.
Én azzal nem számolok, mert még súlyosabb hitelességi problémákhoz vezetne, hogy közös jelölteket állítana a jobbik és a baloldal. Azzal, hogy háttérben lehet együttműködés, ki hol mennyire erős kampányt folytat, ilyet már mondhatnám halkan, hogy eddig is láttunk, hiszen Tapolcán és Veszprémben azért valami hasonló történt, de én ezen túlmenő együttműködésre a jobbik és a baloldal között nem számítok.
Koordinált indulásnak? Ilyesmire gondol?
Nem, mert attól függ, hogy mit értünk koordinált indulás alatt. Tehát én azzal számolok, hogy 106 jobbik jelölt lesz, és 106 legalább a DK és az MSZP által támogatott baloldali jelölt lesz. Hogy aztán az egyéb pártok, mondjuk parlamenti pártként az LMP valóban megtartja az önállóságát, vagy sem, jelenleg azt állítja, hogy igen. És hogy azok a kisebb alakulatok, amelyek a parlamenten kívül vannak, mit csinálnak, az meg végképp nem tudom.
A Fidesznek érdekel, hogy ez a jelenlegi helyzet maradjon a baloldalon? Egyáltalán ebben van politikai érdeke egy kormányzó pártnak, mert ez eddig nagyon jól hoz a konyhára.
Formálisan természetesen tűnhet, sőt, nem úgy tűnik, hanem rövid távon biztosan igaz, hogy egy kormány nem fog azért krokodilkönnyeket ejteni, és kormánypártok nem fognak azért krokodilkönnyeket ejteni, hogy az ellenzék gyenge. De azért ettől függetlenül egy demokratikus váltópárti létben, rendszerben, ott az sosem baj, hogyha az ellenzék a kormányképesség látszatát tudja kelteni.
De a kormánynak egyébként volna elméleti szüksége arra, hogy a kormányképesség látszatát keltő ellenzék egyébként valamilyen alternatívát állítson, hogy annyira meg vannak győződve arról, hogy az a jó, amit csinálnak, hogy nincs is alternatíva. Nem is, mi csak finom
megoldás. Természetesen egy demokráciában mindig vannak alternatívák, és még egy gyengének tűnő ellenzék felvetését is éppen ezért mindig meg kell vizsgálni. És szerintem ilyen értelemben nekünk az ellenzékkel nem kell külön foglalkozni, tehát nyilván az ezzel kapcsolatos kérdéseket, hogyha olyan felteszi, akkor igyekszem rá válaszolni, de egy kormány melletti egyik legfontosabb érve, vagy talán a legfontosabb érve az maga a kormányzati teljesítmény. Az igaz, hogy csak jó kormányzással nem feltétlenül lehet választást nyerni, sőt rosszal is lehet választást nyerni, mindkettőre láttunk már példát 1990 óta, de azért az egy fontos érve akkor, amikor a kormánypártok újra választásának az esélyét vizsgáljuk, hogy alapvetően eredményes volt-e ez a kormányzati időszak, és minden elvont vádaskodás ellenére azért azt látjuk, hogy 2010 óta tartó kormányzásnak világos irányai és eredményei vannak.
Mit kell még hozzátenni a csak jó kormányzás tényéhez, aminek meggyőződése önöknél van, hogy a választás meglegyen?
Szerintem nincs csak jó kormányzás, hiszen nincs tökéletes kormány, de éppen ezért az önreflexió képességét azt meg kell őrizni. Tehát abban az illúzióban senki nem áltathatja magát, hogy tökéletesen fogunk kormányozni a következő ciklusban, de azt szerintem mindenki láthatja, hogy azokat a hibákat, amelyeket esetleg elkövetünk, igyekszünk kijavítani, és összességében, ha megnézem, akkor van egy világos nemzetpolitika, van egy világos társadalompolitika, van egy világos gazdaságpolitika, mindegyiknek vannak prioritásai, és ezeket a kormány a döntésekor figyelembe veszi és érvényesíti. És én ehhez hasonló koncepciót ma a magyar politikában más pártok, vagy akár más oldal részéről nem látom.
És abban biztosak, hogy ezeknek a politikáknak a társadalom többsége a támogatója? Mert ellenzéki pártok szokták itt számolgatni, hogyha ők matematikai úton összeadnák magukat, akkor ők tulajdonképpen többen volnának. Jól lehet, nem ugyanazt mondják mindenről.
Hát igen, de ez a saját gyengeségből eredő frusztrációjuk, hiszen ha megnézzük, akkor Európában demokratikus választásokon a listás szavazatok több mint 50%-át senki nem szokta megszerezni. Ettől még vannak olyan kormányok, amelyek, vagy van olyan kormány, mondjuk most éppen a német kancellárnak van esélye arra, hogy negyedik ciklusra is újra válasszák. Noha még soha olyan eredményt listán nem ért el, mint amilyet a Fidesz 2002 óta, vagy 1998 után minden egyes választáson elért. Tehát én úgy látom, hogy ennek sok értelme nincsen, tehát azt várni a modern demokráciában, ahol nagyon sok irányú, sok párti ellenzék van, és van, ahol még ráadásul több párti kormány is, hogy egy adott párt listán több mint 50%-át megszerzi a szavazatoknak, ez nem demokratikus kritérium, ez teljesen irracionális kritérium, sehol ilyen nincs.
Ha Angela Merkel újra kancellár lesz, akkor megnyugszik a helyzet? Mert ha akkor nem lesz Németországban kampány?
Én azt remélem, hogy racionalizálódik valamelyest a helyzet.
Az mit jelent, hogy a magyar kormány álláspontjához közelebb lép Európa főhatalma több kérdésekben?
Hát igen, és legalábbis nem kell olyan megnyilatkozásokat tenni, amelyek a választási kampányban a kancellárasszony részéről is elhangzottak, és más politikusok részéről is, elsősorban azért a baloldal részéről. Ráadásul azért ez a német jobb oldalon belül egy igen nehéz téma, hiszen a CSU mindenben a magyar kormánynak ad gyakorlatilag igazat a bevándorlás alapvető kérdései közül, és a CDU egy jelentős része is. Nyilván Merkel kancellár nem feltétlenül tartozik ehhez a részéhez a CDU-nak, de azért azt követően, hogy az ő véleménye is mintegy 180 fokos fordulatot vett bevándorlás kérdésében, már nincs köztünk olyan nagy vita.
És ha nem lesz köztünk nagy vita, már mint a kormányok között nagy vita, akkor ezek nem is fognak látszani, és mehet a gazdasági együttműködés?
Szerintem a gazdasági együttműködés most is kiválóan működik. A német sajtó és a német nyilvánosság természetéről ehhez egy mélyreható vitát kell nyitni, azzal kell kezdeni, hogy a német sajtó az egy szabad, vagy egy korlátozottan szabad sajtó-e. Mert hogyha nem lenne az a végtelen gyűlölet Magyarországgal, elsősorban a jelenlegi magyar kormánnyal szemben, ami jellemzi a német nyilvánosságot és a német sajtótudósítókat gyakorlatilag egy kivétellel, akkor más lenne a politikusoknak a hozzáállása is. De így ők Magyarországgal kapcsolatosan, amikor megnyilatkoznak, akkor egy gyűlöletteli közegben, egy egyébként teljesen egészségtelen és demokráciától idegen gyűlöletteli közegben kell, hogy véleményt formáljanak.
De a magyar kormányt izgatja, hogy Németországban a német sajtó mit ír? Nem elég a magyar kormánynak a magyar sajtóval bajoskodnia?
Én nem örülök annak, hogyha Magyarországról bármikor rosszat írnak, és itt ne fogadjuk el azt, amit ellenzék mond, mert nem igaz, itt sokszor nem a kormányról írnak rosszat, hanem kifejezetten az országról. meg soha nem örülök, de nyilván a Magyarországon a magyar választópolgárok döntenek arról, hogy kialakít kormányt.
És hogyha Európában a Angela Merkel kancellár újra kancellár lesz, akkor az európai ügyek is jobban sínre kerülnek?
Hát először is, hogyha azt az alternatívát nézem, ami a német kancellár, komolyan vehető kancellár jelölti választék, akkor Európa számára és Magyarország számára is messze az a legjobb lehetőség, hogyha a jelenlegi kancellár marad hivatalában. Nem mindegy, hogy milyen koalíció lesz Németországban, marad-e a jelenlegi nagy koalíció, vagy a liberálisokkal az unió pártoknak esetleg többsége lehet Magyarország szempontjából, Európa szempontjából, hiszen Németország szempontjából is, bár erre már nem vagyok illetékes, az utóbbi variáció lenne jobb.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, leendő frakcióvezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.